Érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezné a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt. A szervezet arra kéri a digitális gazdaság szereplőit, hogy minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office-t. Egy irodai munkahely légkondicionálása, világítása és eszközei ugyanis jelentős energiát emésztenek fel. Számításaik szerint az IKT szektor foglalkoztatottjai ezzel akár napi 1,2-1,3 gigawattóra energiát is megspórolhatnak. Ez a mennyiség egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-ával, vagyis 250 000 háztartás áramfogyasztásával egyenértékű. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban, a Borsodabolyi-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balaton-Máriafürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a harmadik turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is, a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. Programokban gazdag volt a tavaszi fél év is. Szakmai konferencia, élménynap és számos színes kisiskolásoknak szóló rendezvény tarkította az elmúlt fél évet. Részletezte a tavaszi fél év eredményeit Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse, őt hallják.
Ez a tavaszi fél év, nem tudom, mintha talán gyorsabban futott volna le, mint a korábbiak, és nagyon-nagyon és sok érdekes dolog, meg nagy-nagy szakmai örömök is értek bennünket. Ami legelőször eszembe jut, talán az a két hallgatónk, akik 6 éven keresztül velünk voltak ebben a programban, és TM12-esként fejezték be a fél évet, nekik megköszöntük kicsit szebb keretek között a munkájukat. Mindig nagyon mozgalmasak a mi programjaink, mert hogy sok gyerek, meg sok egyetemista részt vesz benne, minden fél évet mindig a táborral kezdünk, ami nagy izgalommal jár, mert az új mentorok akkor találkoznak az új gyerekekkel. És ez mindig egy ilyen, megismerik itt az egyetem világát, az egyetem épületét, mindig ez egy ilyen izgalmas történet, de volt egy nagy országos konferenciánk is, például márciusban, amikor az összes Tanítsunk Magyarországért programot megvalósító egyetemet, ez most 26 darab Magyarországon, vendégül láttuk, és tényleg mindenki eljött, és mi megvalósítók dolgoztunk azon, gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ez a program még hatékonyabb és még eredményesebb. Az év végén pedig hát számos izgalmas dolog várt még minket. Egyrészt volt egy tömbösített felkészítő kurzusunk, ahol még majdnem 20 új mentorunk csatlakozott a programhoz. 3 nap alatt készültek fel, ahogy mentorok lehessenek, illetve vendégeink jöttek, és ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas, izgalmas beszélgetés volt egy mentorműhely keretében. Arról beszélgettek felnőtt értelmiségiek, hogy hogyan tudtak hátrányos helyzetből érkezve sikeres életutat befutni, mik azok a kulcspontok, mik azok a segítségek, amik valóban segítséget jelentenek számukra. Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a mentorok látják azt, hogy bármilyen helyzetből is lehet egy sikeres életet kovácsolni, hogyha megvan hozzá x darab szükséges elem, és hogy ebben mennyire fontos a segítőnek, a mentornak a szerepe, és hogy hogyan lehet jól segíteni, mert egy nem könnyű dolog egyébként jól segíteni.
Nyolc vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyészőhelyek, de a Tiszatónál és a Holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei Holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanó testet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
hogy az a jó? Forró napokon üdesző, és tudod-e, hogy az a szép? Vésebb a család levelén, és tudod-e, hogy ide van?
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Augusztus 5-e szerda van, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztornak tesszük fel például azokat a kérdéseket, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyermekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként, és milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez. Serfőző Dániel lelkipásztorral beszélgetünk tehát 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, a nevem Tőké Zoltán, református lelkész vagyok Csengerből. Istenek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verséből. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minden bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, e mai nappal a zsidókhoz írt levelet kezdjük olvasni. Sokáig úgy tartották, hogy ezt a levelet is Pál apostol írta, azonban ma már tudjuk, nem ő volt a szerző. A cím elárulja, olyan embereknek íródott a levél, akik számára meg kell erősíteni, valóban Jézus a Krisztus, azaz a megváltó, az igaz szabadító. Zsidókhoz szól, akik ismerik az Ószövetséget és várván várják a Messiást. A kifejezést, hogy végső idők, az ószövetségi nép jól ismerte. Milyen sokszor elmondjuk, főleg a családban, utoljára mondom neked. Utolsó figyelmeztetést, végső szót, ultimátumot jelent az, ami ezután elhangzik. Gyakran nem veszik még ezt sem komolyan, de azért a formát alkalmazzuk, ha nincs rend a gyermekszobában, ha a tanulás ismét elfelejtették a sok egyéb tennivaló mellett. Utolsó szó, utolsó figyelmeztetés elhangzik akkor is, ha valamiért elfelejtjük befizetni a csekket, ha nem érünk oda egy megbeszélésre, vagy a csörgő-zörgő autót ismét nem vittük el a mai nap a szerelőnkhöz. Utolsó figyelmeztetés, utolsó szó, komolyan vagy komolytalanul, de ismerős ez az élet sok-sok területéről. Itt azonban nem valami apróságról, vagy esetleg pótolható dokumentumokról szól az ige, hanem erről a világkorszakról, melyet Isten adott a teremtett világnak. Pál apostol az időről, a mi időnkről azt írja az efézusi gyülekezethez írott levele 5. fejezetében, a 15.-17. versben, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az idők pedig azért gonoszak, mert elmúlnak, mégpedig visszahozhatatlanul. Amit ma elmulasztunk, azt lehet, hogy holnap már nem lehet pótolni, vagy esetleg jóvá tenni. Isten végső időkben adott szava, válasza, megoldása a világnak, maga Jézus Krisztus. E néhány versbe belefért az apostoli hitvallás fordulata is, a mennyei felség jobbjára ült. A megváltó Úr mennybe menetele után ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ahogyan ezt ma is mondjuk a gyülekezeti alkalmainkon. Jézus méltó helye ott van, a mennyei magasságokban, az Atyaisten mellett. Mint egyedüli közben járó könyörög értünk, hogy ne fogjon el hitünk, reményünk és szeretetünk. Pál apostol a rómabeli gyülekezethez írt levelében is erről a közben járó Jézusról írt a 8. fejezet 34. versében így. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Jézus közben járása, könyörgése a mi megtartatásunknak a legbiztosabb jele. Jelzi azt, hogy Isten a mi oldalunkon áll, mellettünk van, nem kárhoztat, nem vádol, hanem megment a bűn és halál félelméből, nyomorúságából. Forduljunk mi is bizalommal ehhez a Krisztushoz, aki nem csak másokért, de értünk is közben jár könyörök. Higgyük el Pál apostol bizonyságtételét, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te üzeneted ma is ehhez a világhoz. Nem a kárhoztatás, az ítélet szavával közelítesz, hanem azért, hogy életeket ments, reménységet táplálj és lelkeket gyógyíts. Hogy legyünk ebben mi is eszközeid, így segíts meg bennünket, Krisztusért kérünk. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli hőségre tekintettel az NVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek. Mostantól kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Az aktuális hivatalos tájékoztatások a vállalat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán érhetők el. Várhatóan 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a Seattle Debrecen a kormányzati kezdeményezést követően. A vállalat szakemberei már múlt pénteken megkezdték a gyár energiafelhasználásának mérséklését. A hétvégi intézkedéseknek köszönhetően hétfőre már 20%-kal csökkent a debreceni üzem napi energiafogyasztása. A még nem működő akkumulátorcella gyár ellenére a vállalat komolyan vette a felhívást az erőforrások takarékoskodására. A helyiségek hűtésének mérséklésével, a logisztikai épületek hőmérsékletemelésével és energiatakarékos üzemmódokkal érik el a megtakarítást. Módosítja ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartását a Nyíregyházi Város Üzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A hőség és az energiafelhasználás csökkentése érdekében teszik ezt. A szabadtéren dolgozó munkatársak fizikai terhelésének mérsékléséért a köztisztasági és zöld felületkezelési feladatokat korlátozott munkaidőben korai kezdéssel végzik. Az energiatakarékossági intézkedések értelmében a fűnyírási munkálatokat teljesen felfüggesztették a városban. Szünetel a gyepfelületek öntözése azokon a helyszíneken, ahol az ivóvíz hálózatról történne az üzemeltetés. A furtkútról működő helyszíneken, valamint az egynyári növények, cserjék és fák esetében a locsolás továbbra is folyamatos és zavartalan. Energia megtakarítási intézkedéseket vezet be a MediaMarkt mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában. Augusztus 4-én 17 órától csökkentett kapacitással üzemelnek a fényforrások, lekapcsolják a homlokzati fényeket és az italhűtőket is. A legnagyobb esti terhelés idején kikapcsolják a TV szekció bemutatókészülékeit, a LED falakat és a digitális reklámkijelzőket. A központi irodaházban szintén mérséklik a hűtést és a világítást, valamint kibővített home office lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Ingyenes belépővel és hűsítő élményekkel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények egész héten a tartós hőség miatt. A Kölcsei Központ és a debreceni református nagy templom is frissítőpontként működik, ahol hideg víz és ingyenes kiállítások várják a betérőket. A Modemben a Modem 20 és Kádár Emese tárlata, valamint a hűtött közösségi terek és a kert is ingyenesen igénybe vehetők. A Demki Ifjúsági Házban és az Újváros Házán szintén díjmentesen láthatók a friss diákkiállítások a hőség elől menekülőknek. A Déri Múzeum városkártyával ingyenes belépést biztosít az állandó kiállításaira, a Milius könyvtár pedig szintén nyitva áll a hűsölni vágyók előtt. Augusztus 12-én éjjel tetőzik az év legsűrűbb csillagászati látványossága, a Perszeidák hullócsillagraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor is felvillanhat. Ugyanezen a napon különleges égi jelenségként részletes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz Magyarországról. A csillagvizsgáló augusztusban számos programmal, távcsöves bemutatóval és élő közvetítéssel várja az érdeklődőket.
Európa Rádió híreit hallották.
Nem tudom meg, ha nem próbálom, hogy feladom csendben, vagy végigcsinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, élom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a porkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek temmem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinóra lábom, hagyom az élet magába ráncsom, kézem fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni életmentő, megérdemeltem. Szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre, ha hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre, ha hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem volt meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében, gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy az miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később, szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzschével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre. Olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
Igen. Igaza van egyébként Nietzschének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területe, én úgy gondolom, szóval észszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett? És esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a Szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye. De azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelni, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőjelekkel értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka, kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, az a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abból, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt. De nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejlő Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyes hited a hivatásodétól?
Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka. És hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az új ember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi énnyére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
Kedves hallgatóink, Serfőző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak az álmok, a visszapillantóban minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőz a végtelen nyárban még. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. Ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, fél a solyban teré, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyom az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeiddel láss. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőz a végtelen nyárban még, csak ne a nem kell más. Nem kell más. Nem kell más. Nem kell más. Nekem nem kell más.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.